mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy Mózestől Pünkösd napjáig. Mint korábban említettem, és mint mindannyian tudjátok, ma van Pünkösd napja, Pünkösd vasárnap, ami görögül a Pünkösd, az Pentakosztész, és annyit jelent, hogy 50. Na most a két pünkösdről beszélünk a zsidó pünkösdről, ami nem ugyanaz, mint a keresztény pünkösd. Mindegyik pünkösd valamilyen szinten a szövetségkötésnek a napja, és az ószövetségi pünkösd, a savót, az a hetek ünnepe, kötelező ünnep volt annak idején a zsidóknak, és ugye elvárás volt az, hogy fölmenjenek a templomba, már pedig ilyen csak egy volt, Jeruzsálembe, ahol Isten szelleme lakott, és ott fölvigyék az ajándékokat, áldozatokat mutassanak be, illetve egy örömünnep volt, sőt, a törvényadás ünnepe volt, és azt ünneplik a zsidók, és ez pontosan az 50. napon történt. És érdekes módon, hogy ugyanezen a napon történt az új szövetségi pünkösd, ugyanis Isten beteljesítette azokat az ígéreteket, amit az Ószövetségben már egész talán Mózestől egészen Malakiásig a prófétákon keresztül kijelentett Isten az ő népének, hogy igenis, hogy el fogja küldeni Isten a szellemét, és Isten az emberrel közösségbe lesz, és nem csak a zsidókkal, hanem a pogányokkal is. És ez egy óriási változás, és ez történt meg Pünkösd napján, éppen a zsidó pünkösdöt ünnepelték, amikor megtörténtek azok az események, hogy Isten kitöltötte a szellemét. Jó, tehát most nem ezzel fogom kezdeni, mert az körülbelül olyan lenne, mint hogyha egy filmnek a végét elmondanám, és akkor utána kezdenénk mesélni a történetet. Úgyhogy vissza fogunk menni egy kicsit a mózesi időkre, vissza fogunk menni, és vissza fogunk tekinteni arra, hogy hogyan jutottunk el egyáltalán a pünkösd napjáig. Én annak idején, megmondom őszintén, egy hagyományos keresztényként nem sok mindent tudtam a pünkösdről, csak azt, hogy nyílnak a pünkösdi rózsák, meg Szentlélek, meg valami ilyesmi történt, de úgy sok minden tudásom nekem nem volt erről. És nagyon-nagyon méltatlan módon, talán lehet, hogy több szó kellene, hogy essen a Szent Szellem személyéről, mert a Szent Szellem ugyanolyan személy, mint az Atya és a Fiú. Talán a múltkor már egyszer beszéltem erről, hogy nincs alárendelés, fölérendelés, hanem teljesen egyek. Tehát az Atya, a Fiú és a Szent Szellem mindig mindent együtt gondol és együtt cselekszik. Ők egyek. Tehát van, hogy ugye hívők rangsorolják, hogy ki a nagyobb, az Atya, a Fiú vagy a Szent Szellem. Egyik sem nagyobb a másiktól, ők egyek. Persze ez a képet megzavarhatja az, amikor Jézus mondta, hogy az én Atyám nagyobb nálamnál. Ezt akkor mondta Jézus, amikor a fizikai testében a Földön járt, ugyanis ő szintén saját önhatalmából, elhatározásából üresítette ki magát isteni hatalmából, mint írja a Filippi levél, és szolgai formát vett föl, és megalázta magát. Tehát az ő saját döntéséből, elhatározásából jött el erre a földre, és ezért mondta, hogy az én Atyám nagyobb nálamnál. Jó. Menjünk, és akkor hát nézzük a történeteket. Ha megnézzük az egész Ószövetséget a Mózes könyvétől, akkor látunk egy történetet egészen a királyok, második királyok könyvének a végéig. Arról szól a rész, hogy megértsük az Ószövetséget is. Talán az Ószövetségről nem prédikálunk annyit, mint kellene. Nyilván nem vagyunk az Ószövetség alatt, tehát egyértelmű. Bennünket sokkal-sokkal jobban érdekel az, amik már beteljesedtek, amit Jézus már megszerzett a számunkra, és nyilván, hogy más az üzenete az új szövetségnek, hiszen ott már beteljesedett dolgokról tudunk beszélni. De tudjátok-e, hogy mi volt az első új szövetség? Hát az Ószövetség. Tudjátok, amíg most már ó, valamikor az volt új. És ha a pünkösdről beszélünk, akkor igenis, ott volt új szövetség, és ezt ünneplik a zsidók. Tudjuk azt, hogy elmentek Egyiptomba, még annak idején Jákob és a zsidó nép, József révén Egyiptomba kerültek, 75-en odamentek, és ott voltak Egyiptomba. Jöttek gonosz fáraók, és gyakorlatilag fogolyként kezelték őket, nem úgy mentek oda, de végül is Isten küldött egy szabadítót, küldte Mózest, aki által Isten megszabadította Isten népét az egyiptomi fogságból, tehát hogy körülbelül olyan 2 millió ember gyerekekkel, asszonyokkal együtt, akik kijöhettek az egyiptomi fogságból, és Isten kihozta őket a vörös tengeren keresztül, és a pusztába kerültek, majd bezárta mögöttük a vörös tengert. Éppen napokban gondolkodtam azon, hát nem úgy mentek oda, amikor oda mentek, Isten miért hozta őket a vörös tengeren keresztül, és hogyha tovább olvasod a történetet, akkor rá fogsz jönni, hogy Istennek erre jó oka volt, talán azért, hogy eszükbe ne jusson visszafordulni Egyiptomba. Tehát Isten bennünket is kihozott a pogány világból, kihozott Egyiptom az a pogány világot jelenti, a világot szimbolizálja, és Isten bennünket is kihozott a világból, és nem akarja, hogy visszaforduljunk a világba. Kár, hogy nincs egy ilyen vörös tenger, amit be tudna csukni mögöttünk, de a világnak a csábítása az elég nagy minden ember számára, és gyakran megfeledkezünk arról, hogy Isten szabaddá tett bennünket. És ez az ő szabadítása. És odaértek a Hórebhez, odaértek a Sínai hegyhez, és ott Isten, ahogy a zsidók ezt mondják, feleségül vette Izraelt. Tehát majd erre vannak igei utalások, hogy miért mondják, tehát szövetséget kötött Izraellel. És ezt ünneplik, tehát ez volt gyakorlatilag az első zsidó pünkösd is, hiszen egy szövetségkötés történt. A zsidó pünkösd az az ószövetség, tehát ez két szövetség, a törvény, a mózesi szövetség, és a mostani pünkösd, az pedig az egyház, az eklézsia megalakulása, ez pedig az új szövetség. Tehát nagyon-nagyon fontos választó vonal a pünkösd napja a keresztények életében. De nézzük egy kicsit az igét, hogy hogy jutottak ide, hogy miről szól a történet a második királyok végéig. Egyébként a zsidó írások, a Józsué, Sámuel, egy-két királyok könyvét, azt is a prófétákhoz, mégpedig a korai prófétákhoz sorolják, hiszen Izraelnek a történetét prófétai módon mesélik el. Arról szól az egész történet, hogy a Isten népe hogyan szerezte meg az ígéret földjét, és hogyan veszítette el, hiszen a második királyok könyvének a végén Evil Merdoákról szól, aki szabadon engedi a babiloni fogságban elhurcolt Joakim királyt, ezzel zárul a történet, de még mindig ott vannak fogságban. Hogy összefoglaljuk az egész Ószövetséget, és sok mindent nem értünk, de nagyon fontos, és sajnos voltak olyan üzenetek is, hogy nem annyira fontos az Ószövetség, nem kell olvasni az Ószövetséget, de igenis, nagyon fontos. Az Ószövetség nélkül nem tudjuk igazán megérteni az Új Szövetséget, és fordítva is. Ha belegondolunk abba, hogy Jézusnak nem volt újszövetségi bibliája, ő csak az Ószövetségből szólt az embereknek, azokat a prófétákat idézte, akik az Ószövetségben Isten használt, hogy kijelentse a jövőt számukra. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, és talán azért, mert sok mindent nem értünk belőle, és ezzel jó magam is így vagyok, sőt, nem csak én, hanem maga Luther is azt mondta, hogy hát azt mondja, ez borzalmas, azt mondja, nem értem ezeket a prófétákat néha, össze-vissza változnak a helyszínek, egyszer itt van, egyszer ott van, egyszer azt mondja, egyszer amazt mondja, tehát egyszer a múltról beszél, egyszer a jövőről beszél. És hát megmondom őszintén, hogy nem könnyű eligazodni, de hogyha megértjük egy kicsit az Izrael történetét, tehát nagyon picit nem kell hívőként ebbe belemennünk annyira részletesen, akit érdekel, erről nyilván vannak írások, leírások, és erről tájékozódhat, de annyit tudnunk kell, hogy Izrael életében két hatalmas törés történt. Kettő nagyon hatalmas törés. Kezdjük az elején, tehát ugye kijöttek tehát megkapták a törvényt, már ott a törvényadáskor elég komoly problémáik voltak, mert visszakívánkoztak szívükben Egyiptomba. Nyilván nem kis kihívásuk volt ott a pusztában, tudták, hogy mi vár rájuk, viszont Isten megígérte, hogy beviszi őket arra a földre, őnekik semmi más nem kell tenni, csak be kell oda menni. Azt mondta Isten, hogy tiétek a föld, azt is mondta, viszont nektek kell megszerezni. Ez nagyon érdekes, mert van ott ellenség. És ha belegondolunk a mi keresztény helyzetünkbe, akkor ugyanez a helyzet. Isten kihozott bennünket a fogságból, megszabadított bennünket a sátán hatalmából, és odaadta nekünk a földet, tehát gyakorlatilag azt mondja az írás, hogy mi Istennek vagyunk az örökösei, Jézus Krisztusnak vagyunk az örökös társai. De a földet, azt nekünk kell birtokba venni. És hogy lehet az, hogy Isten megígért valamit, Isten beteljesített valamit az életünkben, és mégis látjuk azt, hogy igen komoly kihívásaink vannak. Mert úgy, ahogy nekik ott volt az ellenség, fizikai ellenség formájában, filiszteusok, még a saját testvérnépe, az edomiták is, hiszen látjuk a kis prófétákat, hogyha Abdiást olvasod, az Edom ellen prófétál, aki a saját testvérnépe volt, tehát ugye az edomiták azok Ézsaunak a leszármazottjai, mennyi zűrt okoztak. És ott volt egy csomó idegen nép Kánaán földjén, ahova be kellett menni. És nekünk is van egy ellenségünk, miről beszél Jézus, van egy ellenségünk az ördög. Azt mondja, akinek álljatok ellen. Tehát van feladatunk, úgy, ahogy nekik ki kellett űzni az ellenséget fizikailag, ma nekünk ugyanúgy meg kell tenni, és ugyanúgy ki kell űzni az ellenséget az életünkből. A betegséget, a szegénységet, mindaz, ami meg akarja nyomorítani az életünket. De viszont volt egy nagyon jó dolog, hogy Isten velük volt a pusztában. Isten nem mondta azt, hogy ez nektek a saját fizikai erőtökkel, a saját fizikai képességetekkel kell megtenni, hanem ott is a főszereplő ki volt? Isten szelleme. Isten szelleme volt velük. Isten ott lakott közöttük. Amikor kijöttek, illetve megkapták a törvényt, akkor Isten megparancsolta Mózesnek, hogy készítsenek sátrat. Mert Istennek az a terve, hogy közöttük lakozik. És a pogányistenek egyik sem lakozott senki között, azok nem beszélnek, nem hallanak, süketek, némák, emberi kitaláció. De Izrael istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene ott lakott a népek között. Mit mutat ez nekünk? Hogy Isten mindig is közösségre vágyott az emberrel, Isten mindig ott akart lenni, ahol az ő népe, ahol az ő gyermekei vannak. És itt dicséret alatt megváltozott egy kicsit a Mózes, 2 Mózes 33-ra menjünk, tehát azok az igék is talán lesznek, amiket leadtam, de igyekszem Isten szellemét követni, amennyire ezt tudom megtenni. És ott hol is kezdjük? 33.3-tól kezdjük, és sőt a 2-től. Tehát amikor a pusztába vándoroltak, azt mondja, bocsátok előtted angyalt, és kiűzöm a kananeust, az emoreust, a hitteusokat, a perziusokat, a hiveusokat és a jezebusokat. A tejjel mézzel folyó földre, de én nem megyek fel köztetek, mert te kemény nyakú nép vagy, hogy meg ne emészszelek az úton. Hát Isten azt mondja, hogy hát nem megyek veletek. Hát annyi zűr volt, egy elég zűrös csapat ez, akárhogyan nézzük, és elegem van belőletek magyarul, tehát nem volt egy egyszerű helyzete Mózesnek. Megmondom őszintén, nem szerettem volna a helyében lenni, nem tudom ti, hogy vagytok, de ha egy kicsit jobban végigolvasátok a Mózes 5 könyvét, akkor láthatjátok, hogy miért mondom ezt. Folyamatosan ellenálltak Isten szellemének. És amikor meghallotta a nép, akkor a nép megtért. Akkor a nép megtért. Miről szól egyébként, egy kicsit most megállok, miről szól az egész Ószövetség? Mi köré csoportosul az 5 Mózes 28 köré? Isten odaadta a népnek az áldást, és odaadta az átkot. És világosan elmondta, hogy te választasz, hogyha megtartod a törvényemet, itt Ószövetségről beszélünk, ezt mindig hangsúlyozni kell, tehát nehogy már is gyanúsítanak, hogy törvényeket prédikálunk, nem prédikálunk, a Bibliát prédikáljuk, és igenis, vannak Ószövetségben a törvény volt az alap, amihez igazodni kellett, és ha betartották a törvényt, akkor áldottak voltak, ha nem, akkor pedig átkozottak voltak. Isten nem védelmezte akkor meg őket, az ő saját döntésük volt, amikor bajba kerültek. És gyakorlatilag az egész Ószövetséget ez szövi át. Az egész zsidó vallás, úgymond, az a törvényre épül. És majd pünkösd napi, lehet, hogy jövő héten erre sor kerül, pontosan ez az, ami kiverte a biztosítékot, amikor Pál apostol azt prédikálta, hogy a törvény cselekedeteiből egyet sem igazul meg, akkor onnantól kezdve iszonyatos üldözése lett az egyháznak, mert mindenük a törvény, tehát a körülmetélkedés és a törvény köré csoportosult, és a templom köré az ószövetségi vallás. Miért a templom köré? Miért előtte ugye a sátor köré, ami most olvastam? Azért, mert Isten szelleme ott lakott, ott volt közöttük, ott lakott a Sionon, és Isten népe között volt, és ha a nép az ő útján járt, akkor védelem alatt álltak, akkor Isten megvédelmezte őket, akkor jól ment a sorsuk, jól ment a dolguk, ha pedig nem, akkor aratták a cselekedeteiknek, szüretelték a gyümölcsét. Ószövetség. Nézzük. Tehát a nép megtért, és azt mondja a 7. vers. Mózes pedig vevi a sátort, felvoná azt a táboron kívül messze a tábortól, és nevezte azt a gyülekezet sátorának, és lőn, hogy amint az úr, aki az urat keresi, ki kell mennie a gyülekezet sátorához a táboron kívül. És itt látjuk a 8. versben, és lőn, amikor Mózes kiméne a sátorhoz, az egész nép felkele, és kiki mind az ő sátrának ajtajában áll a nézvén Mózes után, míg a sátorba bement. Tehát Mózes volt az, aki bemehetett Isten jelenlétébe, Mózes volt az, aki fölmehetett a hegyre, és fönt a hegyen ott látjuk Mózes elhívását, Mózes kiküldését, még mielőtt Egyiptomba került, és ott jelent meg neki az Úr tűz lángjában. Ha majd nézzük az Új Szövetségben a Szent Szellem kitöltését, ott is találkozunk a tűzzel. A tűzzel. 3 megnyilvánulás volt pünkös napján, a sebesen zúgó szélnek zendülése, amelyik eltelte a házat, a lángnyelvek és a nyelveken szólás. Ebből ma, amit legtöbbet tapasztalunk, a nyelveken szólás. A tűznek jelentősége van, tehát a tűznek az a jelentősége, hogy az elhívás. Aztán a tűznek van más jelentősége is, ezt Jeremiásnál fogjuk olvasni, akár meg is nézhetjük a 23-29-et Jeremiásnál. Mindjárt visszajövünk ide, folytatni fogom. A 29 azt mondja, nem olyan, 28-nál kezdjük, a proféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzához? Azt mondja az Úr. Nem olyan-e az én igém, mint a tűz? Azt mondja az Úr, mint a szikla zúzó pöröly. Tehát itt is megjelenik a tűz, úgy, ahogy ez pünkös napján is megjelenik, ahogy Mózesnél is megjelenik. Mihez van köze még akkor a tűznek? Tehát egyrészt az elhíváshoz, másrészt az ige hirdetéshez. És még van egy harmadik is, az pedig az ítélet. Hát erről Péter apostol is beszél a levelében, a jelenések könyvében is olvasunk erről. Tehát a tűz ezt a 3 dolgot szimbolizálja. Tehát, hogy Isten megítéli a világot, és ennek az egyik szimbóluma tűz. Na, azt olvassuk tovább a történetet. 9-es vers, 33, 9, 2 Mózes. vagy Exodus, ki hogy jobban szereti, és lőn, mikor Mózes beméne a sátorba, hogy felhő oszlop szála alá, és megáll a sátor ajtajába, és beszéle Mózessel. Tehát látjátok, hogy Isten jelenléte ott volt a sátorba, ott volt maga a Szent Szellem, maga Isten szelleme által szólt Mózeshez. Igenis, Ószövetségben ott van a Szent Szellem, nagyon-nagyon is ott van, már a teremtésnél, már a kezdeteknél ott van. És ő személy, ő nem egy személytelen energia, mikor imádkozunk emberekért, és a Szent Szellem ereje kiárad, és emberek megtapasztalják Isten valóságos erejét, valóságos személyét a Szent Szellemnek, megtapasztalják a gyógyulást, akkor ez nem összekeverhető az energiával, ugye? Tehát Isten szelleme nem energia, nyilván a világ nem tud különbséget tenni, hát ha nem ismeri Isten, mitől tudna, azt nem lehet a szemükre vetni, de nekünk tudni kellene, hogy Isten szelleme nem energia, hanem személy. Személy, aki kezdettől fogva ott van, a világ teremtésétől fogva ott van az Ószövetségben, ott van az Új Szövetségben. Az Új Szövetségben majd látni fogjuk, más a viszonyunk Isten szelleméhez. De ugyanúgy az Ószövetségben minden gyógyulás, még halott feltámasztás is volt, profétálás, az minden ugyanúgy Isten szelleme által történt. És amikor mi pünkösdről beszélünk, akkor csak az Új Szövetségi pünkösdről beszélünk. Végig ott találjuk Isten szellemét az Ószövetségben, azért olvasom Mózes könyvét. És látná az egész nép, hogy felhőoszlop a sátalának ajtaján áll, és felkele az egész nép, mindenki meghajlék az ő sátorának az ajtajába. Ki előtt hajoltak meg? Nem Mózes előtt, hanem Isten előtt, mert Isten jelenléte volt a sátorban. És Isten az Ószövetségben nem tudott máshogyan szólni az emberhez, nem lakott benne Isten szelleme, rajta volt, de így tudott kommunikálni Isten a népével, szintén a szellem által. 11-es vers. Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre. Az Úr beszélt Mózessel színről színre. Beszélt a hegyen is. És ott, amikor a kőtáblát megkapta Izrael, ott ma is Izrael legmeghatározóbb hitvallása a Mózes második könyvének a 34-es, 6-os, 7-es ige verse. Ez szintén átszövi az egész Bibliát, az Ószövetséget és az Új Szövetséget is. Most itt egy kicsit megállunk, majd megint visszajövünk. És akkor nézzük. Azt mondja, az Úr elvonula ő előtte és kiállta. Ez a hegyen volt, Mózes ott van a hegyen. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Ez itt csodálatos. És a második rész, amit a proféták hangsúlyozzák, a proféták profétálása e két ige körül van. Vagy az egyik részt erősen hangsúlyozza, vagy a másikat. Vagy Isten kegyelmét, vagy Isten ítéletét. Az Ószövetség, az pedig a 7-es vers, aki irgalmas marad, 1000 íziglen. Megbocsájt hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban 3. és 4. íziglen. Ugye miről beszél ez? Akkor következik ez a rész, amit most felolvastam, hogyha nem tartják meg a törvényt. És Isten irgalmas volt az Ószövetségben is. De mindig a nép elhagyta a szövetséget. És ha megnézzük a prófétákat, ha megnézzük a kis prófétákat, ott 12 kis próféta van, ott Hósiás, Joel, Ámos, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, van még Szofóniás, Ágeus, Zakariás és Malakiás, tehát ez a 12 kis próféta. Miért kicsik? Hát nem termetre kicsik, mert nem nőttek meg, hanem azért, mert rövidek az üzeneteik. De Isten ezeken keresztül is szól hozzánk, és igen, előre vetíti azokat a dolgoknak, amiket meg kell lenni. Izrael mikor volt a második rész érvényben? Isten nem hagyja a bűn büntetés nélkül. Akkor most mi van bennünket is, meg büntetés elvet Isten, és elveszítjük az üdvösségünket? Nem. Isten igazságos Isten. Isten a mi büntetésünket is elrendezte, de Jézusra helyezte. És most mondhatsz egy nagy halleluját, én is, meg te is. Így van, tehát nem bennünket büntet meg, hanem a mi bűneinket ráhelyezte. Óriási különbség. Na most Izrael nem tudott megmaradni a szövetségben, és erről szóltak a kis proféták, ugye Hóséásból mindig a 4-6-ot idézzük, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való, mert nem ismeri Istent. Hóséás az Ésaiásnak a kortársa volt, Ámosszal és Mikeásszal együtt a 8. században, olyan 750-től szolgáltak, prédikáltak. Nagyon jól ment a dolga akkor a népnek, akkor éppen második Jeroboám volt, már ketté szakadt az ország, második Jeroboám volt Izrael királya, amíg a másik felén pedig Uzziás király volt, aki Uzzia király volt a király. Az asszírok még nem annyira hősködtek, rend volt, úgy nagyjából békesség volt, már-már gyűltek a viharfelhők, de a nép nagyon jól élt. És pontosan erről szól Ámosz prófétának is az üzenete, hogy megfette a népet. Ugye mindig azt mondjuk, amikor a nép vétkezett, akkor csak a bálványimádást említjük. Nem csak a bálványimádásról volt szó, hanem a társadalmi igazságtalanságok ellen a teodícia kérdését is erősen feszegette, sőt, ha Ámoszt megnézzük, az szinte nem is nagyon profétál a bálványimádás ellen, csak a társadalmi igazságosság mellett emeli fel a szavát, mert a gazdagok azok gazdagok, elnyomják a szegény embert, és nem úgy bánnak a szolgákkal, ahogy kell, nem úgy bánnak az emberekkel, ahogy kell. Csak hogy megemlítsem, Martin Luther King, amikor a beszédét mondta, ő is az Ámosz prófétát idézi, a polgárjogi aktivisták nagyon szeretik használni Ámosz könyvében lévő igéket. De Isten ott is a 9. rész második felében ígéretet ad a népnek, hogy föl fogja építeni a Dávid leomlott sátorát. Tehát el fog jönni a szabadító. Tehát a proféták mindig, amikor profétáltak, akkor ez volt a központi üzenet. Az, ami, mondom, Izrael legfőbb hitvallása. Aztán, ha megnézzük Jónást, Jónás egy nagyon csodálatos proféta, szintén hát abban a korban profétált, és Isten elküldte Ninivébe. Ki volt ki ez a Ninive, milyen város ez? Asszíriának a fővárosa. És Asszíria volt az, aki állandóan fenyegette Izraelt. Egy nagyon kegyetlen nép volt, egy olyan nép, amelyik Izrael ellensége volt, és nem csak Izrael, hanem a környező népeket mind leigázta. És Isten elküldte, hogy menjen Ninivébe. Erre mit csinált József? Jónás? Mit csinált? Felült a hajóra, hova ment? Nem Ninivébe, elment Tarzuszba. Melyik Tarzuszba? Nem tudjuk, mert volt három is. Nem tudni, vagy Szardínia szigetére ment, ott is volt egy, akkor a földközi tenger csücskénél is volt egy, meg Kis-Ázsiában is, ugye a Pál apostol onnan származik, a tarzusi Saul, nem tudjuk. Egy dolog biztos, hogy az egyik nyugatra van, de Isten keletre küldte. Ő hova ment? Nyugatra. Ha látjuk ezt a prófétát, nem akarok most részletesen belemenni, csak úgy nagy vonalakban, hogy lássuk azt, hogy miért küldte, hogy miért nem akart Jónás oda menni. Azt mondja, menj és prédikálj Ninive. Azoknak nem akart oda menni, elmenekült, és végre azért csak sikerült Istennek meggyőznie, miután a hajó majdnem elsüllyedt. Ha megnézitek, még a hajósok is engedelmesebbek voltak Istennek, mint Isten prófétája. Na, egy ilyen prófétát küld Ninivébe, hogy menjen prédikálni. Na, szép kis alak ez a Jónás. Na, végül is kidobják a hajóból, van egy kis utazása egy cethal gyomrába. Végül is, hát csak meggyőzte Isten, hogy azért kellene prédikálni, ha egyszer elküldtelek. És akkor kiszáll Ninivébe. Tudjátok, hogy ki a legsikeresebb evangelista az egész világon, prédikátor? Hát Jónás. Mi volt az üzenete? 40 nap múlva elpusztul Ninive. Ez volt a prédikáció. Ezt még te is meg tudnád tanulni. Erre mi történik? Azt mondja, hogy 1000-szer, tehát ott 120 ezer ember egyszerűen megtér. Pogány népek. Az Ószövetségnek nem annyira a misszió volt a fő tevékenységi köre. De mégis, ha látod, Istennek gondja még a pogányokra is. És a római levél első részében, amikor olvassuk azt, hogy a pogányoknak is Isten beírta az Isten tudatot a szívükbe, adott nekik lelkiismeretet. És mit csinált ez a király? Megtért. Megtért egész Ninive. Sőt, viccesen le van írva, még az állatok is böjtöltek, zsákruhába öltöztek. Nem tudom, lehet nem kaptak enni, nem tudom, de zsákruha hogy került rájuk, azt se tudom. De nagyon-nagyon érdekes ez a történet. És akkor Ninive megtért. Hát most elküldenek valahova prédikálni, hogy prédikált az evangéliumot, sikeres vagy, és közben Jónás mit csinál? Szomorú. Elszomorodik, mert megtérnek az emberek. És nagyon érdekes, hát odalapozom a Bibliát egy mondat erejéig, és itt is ez jelenik meg a Jónás esetében, a Jónás negyedik rész, halleluja, mindjárt már is meg lesz, igen. A Jónás negyedik rész első ige verse. Azt mondja, igen, Jónás 4.1. Igen, rossznak látszik ez Jónás előtt is megharagúvék. Azt mondja az írás. Megtértek az emberek. Megharagudott. És a következő mondat, hogy könyörge azért az Úrhoz is mondták, kérlek, Uram, avagy nem ez volt-e az én mondásom, amíg még én a hazámban voltam. Azért siettem, hogy Tarzuszba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas, kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű, nagy irgalmú, és a gonosz miatt bánkodó. Mit idéz? Ugyanezt a verset idézi az Exodus 34-ből, tehát ugyanazt a verset idézi. Tehát látjuk azt, hogy Isten kegyelme és Isten irgalma milyen nagy. Kinek szól ma ez az üzenet? A nacionalista zsidóknak és a nacionalista keresztényeknek. Azok, akik nem tudják elfogadni azt, hogy Isten megbocsájt olyan embereknek is, akik szívünk szerint nem is tudom, mit tennénk velük. És ez a mi Istenünk. Tehát ez megtérésre indít bennünket is, igen, hogy Isten megbocsát. Hiszen mi megérdemeltük a megbocsátást? Egyikünk sem. És Isten megbocsátott nekünk. És Istennek nagyon nagy a kegyelme. Közben elkeveredtem a Mózes könyvétől, de újra odalapozom. Tehát a második Mózes. 33-nál vagyunk még, és akkor a 11-es verset nézzük. Tehát az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, amint szokott ember szólni a barátjával. És mikor Mózes a táborba visszatére, az ő szolgája, az ifjú Józsué Nunnak fia nem távozik el a sátorból. Józsué, ki a Józsué? Két főszereplő van, az egyik Mózes, a másik Józsué. Mózes ideje alatt az emberek nem tudtak bemenni az ígéret földjére. Mózes az, aki végül, Mózes után Józsué az, aki által Isten bevezette a népet az ígéret földjére. Tehát itt látjuk azt, miért tudta ezt megtenni? Azért, mert neki is Isten felkente őt. Ugyanúgy, ahogy Mózest felkente, Isten szelleme által történtek mind ezek a dolgok, mert ahogy Isten vele volt Mózessel, ugyanúgy ott volt Józsuéval is. Tehát gyakorlatilag ez történt a Mózes szolgálatában, ugyanúgy, amikor megkötötte a törvény szövetségét, akkor ugyanúgy Isten szelleme által mentek át a pusztán keresztül, és jutottak el a Moab síkságra, az ígéret földjének a széléig Mózes vezetésével, ott Mózes meghalt, és utána pedig Józsué vette át az irányítást, és mentek az ígéret földjére, és elfoglalták az ígéret földjének egy részét. Nem mindet foglalták el, hiszen mégis maradtak ott pogány népek, a jezebusokat például Dávidnak kellett kiűzni Jeruzsálemből, ezt később olvasok. De végig ott látjuk Isten szellemének a munkáját, Isten szellemének a munkálkodását. Ugyanúgy találkozunk minden könyvben ezzel. Tehát, mint mondtam, volt két nagy tragédiája Izrael népének, ez meg van örökítve az Ézsaiás könyvének a 7. részében, az egyik, a szír-efraimi háború. Izraelt fenyegették a környező népek, főleg a nagyhatalmak, és ilyen nagyhatalom volt Asszíria. És folyamatosan figyelmeztette Isten a népét, hogy térjetek meg, hagyjátok abba a bálványimádást, hagyjátok abba az emberek sanyargatását, hagyjátok abba azokat a gonosz dolgokat, amiket tesztek, térjetek vissza Isten törvényéhez, mert ha nem, akkor büntetés jön az egész népre. És Isten sokszor megvédte őket. Tehát mindig, amikor megtértek, akkor Isten megkegyelmezett és megbocsátott nekik, és akkor nyugalom volt a földön. És ugyanez volt a szír-efraimi háborút említi, ott az egy testvér háború volt. Annyira nem bíztak Istenben, mint ma nagyon sok ember nem bízik Istenben. Úgy gondolták, hogy szövetségre kell lépniük idegen népekkel, és akkor majd Isten megvédelmezi őket. És ugyanezt tette Izrael. Ezt tudjuk, hogy Salamon után ketté szakadt az ország, volt egy nagy gyülekezeti szakadás, mint minden rendes gyülekezetben. Ugye vannak szakadások, és ott is volt egy ilyen szakadás, és hát elszakadt az észak déltől. Mi történt ott is? Jeroboán és Roboán vetélytársai voltak egymáshoz. És Jeroboán az északi részt lezárta, és nem engedte az embereket az Isten tiszteletre vasárnap Budapestre, helyette Jeruzsálembe, ugye, tehát ott volt, tehát hogy ne menjenek oda, hanem ő majd gondoskodik áldozó helyekről, fölépítette Bételt és Dánt, ahol a Jahve, tehát az Ábrahám, Izsák istene mellett még a saját isteneiket is imádták, főleg a Bált. Ugye a Bál az a termékenység istene volt, a Bál kultusz nagyon nagy volt abban az időben, és főleg Jezabel, a tíruszi királylány hozta be ezt a kultuszt Izraelbe, elég nagy bajba került emiatt Izrael, hogy odafordultak a világhoz. Ma nem ez történik keresztényekkel? Olyan annyi üzenete van az Ószövetségnek, hogy rengeteg, sose végeznénk vele, hogyha akármeddig prédikálnánk, akkor sem. Mert ugyanezek a történések ma is. Mások a helyszínek, más a szövetség, de a történet majdnem mindig ugyanaz, hogy odafordultak a bálványokhoz. Igen, és bajba kerültek. És szövetséget kötött az elszakadt nagy rész, a 10 törzs, szövetséget kötött Damaszkusszal, meg Recinnel, azok idegen népek voltak, és rátámadtak a Júdára, mert nem akartak, Júda nem akart menni az asszírok ellen háborúba. És mondta neki Ézsaiás, proféta, hogy te ne bízz az idegenekbe, te ne bízz az idegen népekbe, te Istenedbe bízzál, mert Istened meg fog téged menteni. És hát hallgattak a királyok a prófétára, Ézsaiásra? Nem, hanem mit csinált Akház király? Elment és szövetséget kötött az asszír királlyal. A vazulusa lett, adót fizetett neki. És mondta Ézsaiás, hogy gond lesz ebből, mert fogságba fog vinni benneteket. És utána még 701-ben szintén megtámadták, akkor már Júdát támadták meg, de nem tudtak győzni, mert ott hallgatott Ezékiás király, hallgatott a prófétára, és Szanhérib nem tudta őket legyőzni. 153 ezer embert pusztított, tehát elpusztult, Isten megfutamította őket. És Isten megvédte Jeruzsálemet, megvédte a templomot, és megvédte Júdeát. De 722-ben előtte elhurcolták, megszűnt Izrael népe. És erről profétált Ézsaiás, megnézhetnénk ezt az igében, nem szeretnék ebbe olyan mélyen belemenni, majd talán egyszer fogunk erről mélyebben is, de egyszerűen elvitték őket. Mondta a proféta, mondta, ugye Efraimot említi, tehát Efraim, Izrael, egyik legnagyobb területe volt, Izrael néha Efraimként említi a Biblia, és egyszerűen elhurcolták őket. Mondták, hogy pár év és már nem leszel. És 15 év sem telt bele. Büntetés kapott. Rátámadt a saját testvér népére, Júdára, pogányokkal szövetkezve. És megszűnt. És eltűnt. És maradtak is Júda. És mi van az ígéretekkel? Mi van a dávidi ígéretekkel? Hát igen, necces volt a helyzet. Igen, penge élen táncolt a megváltás. Isten ígéretének a beteljesedése, hogy mi lesz velünk. És mit gondoltok, hogy Júda megtért? Júda hallgatott Isten prófétáira? Nem. Nem tanultak ebből sem. Tényleg egy nyakas nép, és ott volt egy másik hatalmas birodalom, Babilon, aki legyőzte Asszíriát. Asszíria ellen is prófétált, tehát Asszíria nem úszta meg, hiába tértek meg Ninivébe, 612-ben Ninive elpusztult, a babiloniak a médekkel együtt elpusztították az egész várost, és gyakorlatilag megölték azokat a szövetséges népeket is, akik szövetkeztek Izraellel. Tehát végül is Istennek az ítélete az beteljesedett. Ezekről csak azért beszélek, hogy ha olvasod az Ószövetséget, az elég horrorisztikus tud lenni. Hát akkor ugye nem mákos gombóccal dobálóztak, meg nem Facebook bejegyzéssel, akkor egy kicsit máshogyan működött a dolog. Ezek a népek, ezek nagyon kegyetlen népek voltak, elhurcolták rabszolgának az embereket, és nagyon-nagyon kegyetlenek voltak. Tehát Jónás nem véletlenül volt kiakadva Asszíriára, meg Ninivére, nem véletlenül nem akart oda menni. Azt mondta, gondoltam, Uram, hogy te megkegyelmezel nekik, inkább elfutok, elszaladok, és tényleg mi is vagyunk így néha, hogy mikor Isten kegyelméről van szó, akkor, hogy hát Isten neki is megbocsát, hát milyen dolgokat tett, miket csinált, de a mi Istenünk egy ilyen. Ha valaki megtér, ha valaki megváltoztatja az útjait, ha valaki Isten fele fordul, akkor igenis Isten megbocsát, mert ő nagy kegyelmű. A bűneinket pedig elrendezte. Az nem azt jelenti, hogy a vetésünknek, meg a rossz döntéseinknek nem lesz aratása. Dehogy nem. Tehát ezt nem írja az írás, hogy nem. A másik, ami egy nagyon fontos dolog, amikor az ószövetségi prófétákat olvassuk, mi is nagyon sokszor emelünk ki ige helyeket például az Ézsaiásból. Ugyanígy történt velük is. Amikor elbukott Júda is, amikor legyőzte Nabukodnetszár, akkor a királyt, Joakimot elhurcolta, és néhány főember, Dániel is akkor került Babilonba, ugye Dániel könyvével már foglalkoztunk egy kicsit többet, babiloni fogságba kerültek. És Ezékiel prófétát is, aki pap volt egyébként, papi származású volt, őt is elvitték, de még állt a templom. Babilonnak az adófizetővé tette Júdeát, de megint mit csinált Júdea? Azt, amit csináltak az északiak. Megint idegen hatalmakba bízott. Egyiptomba bízott. És mondta a próféta, mondta Jeremiás, ne bíz Egyiptomba, mert hazug. Állandóan ígér, állandóan bíztat, de nem ad semmit. Hanem mondta, hogy fizes adót a babiloniaknak, ez Isten ítélete, és akkor meg fog menekülni az ország. Nem, lebratyizott a világgal, lebratyizott Egyiptommal, és mi történt? Nem fizette az adót, aztán jött Nabukodnetszár, és megtörtént az, amiről sosem gondolta Izrael, hogy megtörténhet vele. Jeremiás prófétált, Jeremiás ítéletet prófétált. Isten elhívta őt, azt mondja, hogy nehéz feladattal bíznak meg téged, hadakoznak ellened, de le nem győzhetnek. Ezt is nagyon sokszor idézzük. Azt mondja, mert az én igémet adtam a te szádba. És öt dologgal bízta meg Jeremiás, írts, rombolj, pusztíts, és két jó dologgal is megbízta, plántálj, építs és plántálj. Ez volt Jeremiás elhívása. És oda kellett menni a királyhoz, és át kellett adni Isten üzenetét. hát nem volt veszélytelen vállalkozás, nem volt sok barátja az udvarban, a király környezetében. De voltak máshol barátai, akik megmentették, sőt volt egy eset, ahol maga Isten bújtatta el Jeremiást. És Jeremiás mi ellen prédikált? Ne mondjátok, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma. Mert ott van az Úr temploma, ott van benne Isten szelleme, és az nem egy szerencsét hozó amulett a templom. És ma is nagyon sokszor mondjuk, igen, hívő vagyok, keresztény vagyok, Isten szelleme bennem van, mi érhet engem? Ma ugyanez a történet. És úgy gondolták, hogy majd az Isten temploma megvédi, mert úgyis ott van Isten temploma Jeruzsálembe, ővelük az égvilágon semmi baj nem történhet. És akkor 586-ban lerombolják a templomot. És kész, nincs. Északi rész már eltűnt, a déli rész fogságba. Gyakorlatilag megszűnt az egész Izrael. És akkor most mi lesz? Mi lesz az ígérettel? Amikor olvassuk ezeket a történeteket, akkor egy kicsit úgy gondoljunk bele, hogy most mondjuk ott vagy Babilonba. Minden, ami számított valamit, az mind eltűnt. Eltűnt a városod, ahol éltél, eltűnt a templom, az a hely, ahol az Istent imádják, elhurcolták őket a földjükről. Néhány embert hagytak ott helytartót, de azt is megölték, Gedalja helytartót, megölték a lázadó zsidók, aztán elmenekültek Egyiptomba, Jeremiást is magukkal vitték, ott halt meg, még ott profétált Jeremiás, és azt mondta, hogy egyiptomiak, titeket is el fog foglalni Babilon, és meg is történt. És lerombolja azt a helyet, és úgy is történt. Tehát Isten, amit megmondott, megmondott. Azt mondta, hogy ne bízzatok abba, hogy csak a templom, hanem Isten törvényébe, Isten parancsolatát kövessétek. És Ezékiel könyvében van nagyon csodálatosan megfogalmazva, hogy Ezékielt mindjárt elvitték az elején, és a babiloni fogságba ő az, aki biztatta ott a népet. Isten rajta keresztül szólt, hogy gyerekek, ez még nem a vég. Ne keseredjetek el. A Kébár folyó partján találkozott, ott szólt hozzá Isten. Az Babilontól egy kicsibe följebb van, az Eufrátesbe folyik a Kébár folyó, és ott Isten szólt hozzá. És olvassuk az Ezékiel könyvében, beszélünk a keleti kapuról, ahogy Isten kijött a templomból. Isten szelleme elhagyta a templomot. És ez le van írva az Ezékiel könyvében, oda is lapozunk a 11. fejezetre. Nagyon érdekes dolog ott is. Isten szelleme volt, aki által védelmezte Isten a templomot. Tehát Isten szelleme kijött a templomból, elhagyta, a keleti kapun hagyta el. Ennek is üzenete van. Ment az ő népéhez, oda ment Isten, ahol az ő népe van. Tehát ez egy csodálatos üzenet. És bizony, nagyon sokszor elhagyta Izrael, Isten az ő népét. Hósaiáshoz egy kicsit hadd térjek vissza, Hósaiás, Ézsaiás korában profétált, és nagyon érdekes, Hósaiásnak feleségül kellett venni egy parázna nőt. Ez volt Isten parancsa. Gómer, úgy hívták ezt a nőt, ha olvassátok majd. És mondta, hogy gyermekeket kell, hogy nemzél, és az egyik ilyen gyermeke az Jezreel volt. Jezreelről sok mindent tudunk, ha olvassuk a királyok könyvében, amikor Illés fölkente Elizeust, és mondta, hogy még kent föl Jéhut is, hogy az izraeli királyokat Jéhu által kipusztítsa. Annyira gonoszok voltak. Az Ószövetségben a két törzs között az egyik negatív példa az Jeroboám volt, mindig a Jeroboám utánatosságait csinálta a nép, a másik pedig Júda volt, amikor Júda, akit Dávidhoz hasonlított általában, hogy nem járt teljesen Dávidnak az útján. Dávid sem írtotta ki teljesen a bálványokat, az áldozó helyeket nem rontotta el, és ez elég komoly kísértés volt a népnek, hogy ott áldozzanak. ezeket a vidéki szentélyeket hagyta, holott Jósiás ezt megtiltotta, hogy csak a templomban lehet Istent imádni, úgy, ahogy ezt a Mózes törvényében meghagyta. És tehát lett három gyerek, az egyik az Jezréel volt, már maga ez a név, hogy Isten szolgájának egy ilyen nőt kellett feleségül venni, azt szimbolizálja, hogy Izrael az egy hűtlen asszony. Hűtlen asszony. És a gyermekei is hűtlenek. És lett két gyermeke, és a két gyermekét úgy kellett elnevezni, az egyik kislány volt, Ló Ruhámi, ami azt jelenti, hogy nincs irgalom, nincs kegyelem. És volt még egy másik gyermeke, az pedig a Ló Ammi, igen, úgy hívták, az pedig az, hogy nem népem. Hogy nem népem. És csodálatos kép ez, hogy amikor Hoseiás kibékül a parázna feleségével, ugyanúgy békül ki Isten az ő népével. Azt mondja, kihívom, olyan gyönyörű kép a Hoseiásban, majd olvassátok el, hogy kihívom a hűtlen asszonyt a pusztába, és majd ott a szívére beszélek. Ez csodálatos kép Istenről, hogy Isten nem büntetni akar, hanem Isten azt akarja, hogy az ő népe áldásokba legyen, hogy az ő népe megtérjen, és ez így volt az Ószövetségben is. És mennyire inkább így van az Új Szövetségben. Na nézzük közben itt Ezékielt, hogy miről szól. És Ezékiel biztatja őket. Isten ott van a fogságban a népek között. Azt mondta, hogy Isten itt van velünk, Isten nem hagyott el bennünket, Isten nincs egy kőépülethez, nincs egy templomhoz kötve. Ezt az Új Szövetségben nagyon gyakran előjön ez a kép, hogy Isten nem lakik templomokba. Isten közösséget akar, Isten veled akar közösséget, velem, Isten az emberrel akar közösséget. És ezért is küldte el a szellemét. Van még egy pici időm. Jó, tehát ennek okáért így szól az Úr, ez a 11, Ezékiel 11-17-től olvasom, sőt 16-tól, mert úgy kerek a történet. Ennek okáért mondjad, így szól az Úr Isten, mivel hogy távol vetettem őket a pogányok közé, és szétszórtam őket a tartományokba, tehát én leszek nekik templomul. Rövid időre a tartományokba, amelyekbe mentek. Tehát látjátok, Isten azt mondta, hogy nem a templom az, ami szerencse amulett, ami megvéd benneteket, meg a szentély, hanem én megyek veletek a fogságba, ott leszek közöttetek, mondja az Úr. 17-es. Ennek okáért mondjad, így szól az Úr Isten, egybe gyűjtelek titeket a népek közül, együvé hozlak titeket a tartományokból, amelyekbe szétszóradtak, és adom néktek az Izrael földjét. És bementek oda, és eltávolítatok minden fertelmetességeit, minden utálatosságait ő belőle. És adok nékik egy szívet, új szellemet adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik hús szívet. Azt mondja, mit sírtok a templomotok után? Mit sírtok a vallásotok után? Új szívet kaptok. Én nem a templommal akarok közösségben lenni, hanem veled. Mert te vagy a fontos. És ha Jézus szolgálatában megnézzük, hogy miért írta olyan sokszor fölül a törvényt, akkor pontosan emiatt tette, hogy az Isten királysága az betölti az egészet, az fölötte van a törvény rendszerének, mert az ember van a középpontjában. Nézzük meg Jeremiást is, a Jeremiás 31-et, 31-31. Az Ószövetségben az Új Szövetségre egy konkrét ígéret összesen ezen az egy helyen van. Ami konkrét ígéret az Új Szövetségre, ahol így konkrétan kimondja az iget. Természetesen sok utalás és több utalás van rá máshol is, de ez az egy. A 31-31. Imi jönnek napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Tehát azt mondja, lesz egy új szövetség, aminek nem a templom lesz, nem a Jeruzsálem, nem a jeruzsálemi templom lesz a központja, függetlenül attól, hogy vissza foglak vinni oda benneteket, sőt, függetlenül attól, hogy föl fog épülni a templomotok is, de a központ az mégiscsak az ember lesz, és Isten, és az ő kettőjük kapcsolata. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem, ama napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet. Noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Tehát férjük maradtak. Itt van az Izrael, mint feleség, és Isten, mint fér. Jó. Tehát gyakorlatilag ez itt az eleje. Menjünk egy kicsit, azért nézzük meg az apostolok cselekedeteit, ha már most van pünkös napja, azért essék erről szó egy kicsit konkrétabban, hogy mi történt ott. Apostolok cselekedetei 2. Hogy mik teljesedtek be akkor? Isten már több prófétán keresztül beszél az Úr napjáról. Az Úr napja az lehet ítélet napja, tehát akiknek félni valójuk van, azok féljenek, akiknek meg nem, azok meg örüljenek. Mert az Úr napja, amikor eljön, az két dolgot hoz, az ítéletet hoz, vagy áldást hoz. És ma ugyanez a helyzet. Mi volt az Úr napja 722-ben? Az, hogy ítélet jött Izraelre. 586-ban pedig Judára jött ítélet, az volt az Úr napja, és Ámosz pontosan erről prófétál, hogy mit mondjátok mindig, hogy az Úr napja, várjátok az Úr napját. Az nem biztos, hogy az ellenségnek lesz csak az ítélet napja, lehet, hogy nektek is. És ugyanez a helyzet, most is várjuk vissza az Urat, és várjuk az Úr napját. Kiknek lesz ítélet? A pogányoknak, az istenteleneknek. Azok, akik pedig a Krisztusban vannak, az pedig az öröm napja lesz, hiszen visszajön Jézus. Ugyanaz a történet, mondom, más a szövetség, más az Istenhez való viszonyunk, de a történet a Bibliában végig ugyanaz. Arról szól, hogy Isten mennyire szereti az embert, és hogy fogja beteljesíteni a legvégső ígéretét. Tehát amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy segvesen zuggó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelenének előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikükre azok közül, és megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amit a Szellem adta nékik szólniuk. Halleluja! Megtörtént mindaz, amit Isten megprofétált a Joel könyvében, és most oda megyünk, majd Péter ezt fogja idézni, az első prédikációjánál, pünkösd, tehát ezen a napon. De nézzük meg, hogy mit ígért Joel által az Úr. Mégpedig a második rész, 28-as igevers. És lészen azután, hogy kitöltöm szellememet minden testre. Minden testre. Nem csak a királyokra, nem csak a papokra, nem csak a prófétákra. Mindenkire kitöltöm a szellememet. És profétálnak a ti fiaitok és a leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányaimra is kitöltöm a szellememet azokban a napokban. És csodajeleket mutatok az égen, a földön vér, tüzes füstoszlopokat, a nap sötétségé válik, a hold pedig vérri, minek előtte eljön az Úr nagy, rettenetes napja. Na, ezt prédikálta Péter, a 32-es, de mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekült, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amit megígérte az Úr, és a megmaradtak közt leszek azok, akiket elhív az Úr. Tehát van remény. Van remény ott Babilonban, amikor úgy látszott, hogy mindennek vége. Van remény, mert jött az Úr üzenete. És ez történt meg pünkös napján. Új nyelveken szóltak. Isten kitöltötte a szellemét. Soha nem volt, soha nem szóltak előtte új nyelven. De mivel, hogy Isten bennünk lakik, és a nyelvek imáján is nagyon sokan megrökönyödnek, hogy hát hogy ezt nem értjük. Hát világosan írja az 1 Korintus 14:2, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, senki sem érti, hanem a szellem által szól titkokat. Aztán a Róma 8:26-ban is van, hogy a szellem pedig segítségére van a mi esedezésünknek, mert amit kérnünk vagy kellene, azt nem tudjuk, de Isten segíti a mi imánkat kimondhatatlan fohászkodásokkal, nem pontosan idéztem. Tehát ugyanez történik, tehát Isten szellem által képesek vagyunk arra, hogy győzelmet arassunk az ellenség fölött. Azt mondta Jézus, hogy én a kis ujjammal kiűztem a gonoszt. Kis ujjával kiűzte a gonoszt. Ti ugyanúgy Isten szelleme által fogtok szabadulást kapni a szellem ereje által. És ez egy csodálatos dolog, hogy újjászülethetünk, új teremtések lehetünk Krisztusban. Krisztus bennünk él, mi lettünk a templom, és bennünk van Isten szelleme. És Isten valóságos. És ha jön az ellenség, akkor nem vagy a saját erődre hagyatkozva, hanem egyszerűen meg tudunk állni Isten kenetében, Isten erejével. Halleluja! Tehát a pünkösnapja egy teljesen új dolgot hozott el, és Jézus már megmutatta, hogy a szellem által hogyan tudjuk itt a földön képviselni Isten országát. És azt mondta Jézus, aki hisz én bennem, ugyanazokat fogja tenni, amiket majd én cselekszem. János evangéliumában olvassuk ezt a 14. részben, hogy Isten szellem által vagyunk képesek mindazt megtenni, amit Jézus megtett. Mert ugyan ő, aki Jézusra rászállt, ugyanúgy betöltekezhetünk Isten szellemével. Két dolgot külön kell venni megint. Amikor újjászületünk, akkor Isten szelleme belénk költözik. És van egy másik megtapasztalás, az pedig a Szent Szellem keresztség. Nem ugyanaz a kettő. Tehát minden újjászületett ember szellemében ott van Isten szelleme. A Szent Szellem keresztség az pedig beteljesedni. Tehát nem mindegy, hogy csak egy pohár alján van egy pici víz, vagy az egész pohár tele van túl csordultig vízzel. És igen, be tudunk teljesedni Szent Szellemmel, és Isten szelleme által munkál. Tehát az új szövetség, ez teljesen, ugye pünkös napjától kezdődött, és pünkösd után tudjuk azt megtenni a Szent Szellemmel és a Szent Szellem ajándékain keresztül, hogy tudjuk tanúi lenni. Jézus megadta a kulcsot, az apostolok cselekedetei 1:8-ban van, ha visszalapozok egyet a Bibliában, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. Mit veszünk? Erőt. Itt nem a saját erőnkről van szó, azt mondja, hanem lesztek nékem tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, Szamáriában, a föld végső határáig. Ez adja az alapját az egész apostolok cselekedeteinek, és az egész korszaknak, amiben most élünk. Hogy először ott, ahol élünk, ahol lakunk, aztán a környező települések, falvak, és utána lehet a föld végső határa. Miért adta a Szent Szellemet? Nem azért, hogy megmutassuk, hogy mi milyen szuperek vagyunk, hanem azért, hogy tudjunk tanúskodni a Jézus Krisztus halála feltámadása mellett. Hogyan? Jelekkel, csodákkal, erő megnyilvánulásokkal. És ma a legtöbb gyülekezetből kidobták a Szent Szellemet. Nem kell már nekünk a Szent Szellem, hiszen mi a saját erőnkből is tudunk létezni. Nekünk elég a dogmatikánk, elég a mi tanításunk, stb., és majd az segít rajtunk. Mindegy, mennyire vagyunk okosak. Abszolút nem számít. De Isten szelleme által vagyunk képesek arra, hogy győzelmet arassunk az életünk minden területén. És ezt hozta a pünköst. Talán egy kicsit fáradtak vagytok, lehet, hogy az üzenet súlya nehezedett rátok, vagy lehet, hogy csak klímát be kellene kapcsolni. Egy kicsit nagyon meleg van, és elálmosodtatok. De nagyon-nagyon izgalmas ez a rész, nagyon nagy jelentősége van a pünkös napjának, hiszen az egyház, az eklézsia ekkor alakult meg, és innentől van meg a lehetősége minden embernek arra, hogy az ábrahámi ígéretek beteljesedjenek az életében. Hiszen mit ígért Isten Ábrahámnak? Hogy megáldalak téged, és áldássá teszlek, és te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Abban a magban, akit elküld. Úgyhogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, tehát így jutottunk el a pünkösdig, és a pünkösd utáni történések, az pedig az apostolok cselekedetei többi részében is a levelekben le van írva. Egy kicsit átfutottuk Izrael történetét, nem túl sok szó esett erről, ugye Ószövetség, egy kicsit talán ilyen formában még nem hallottátok, úgyhogy egy kicsit olvassátok így az Ószövetséget. Hogy ne csak az ítéleteket olvassátok, hanem az ítéletek után mindig jön Istennek a kegyelme. Hálát adhatunk Istennek, hogy mi nem az Ószövetségben vagyunk, hanem az Új Szövetségben, és élvezhetjük Isten kegyelmét, de mi sem mondogathatjuk azt, hogy velünk aztán semmi nem történhet, mert mi vagyunk az Úr temploma, az Úr temploma. Nem, nekünk is követni kell a szellemnek a vezetését, minket nem kőtábla vezet most már, hanem a hústábla. Isten beírta a törvényét a szívedbe, és bizony követni kell Isten szellemét. A tökéletes keresztény életet egy mondatban meg tudom fogalmazni, néhány szóba: kövesd Isten szellemét. Amen. Halleluja. Dicsérjük az Urat, köszönjük az Úr kegyelmét. Szólni, akik nem biztosak abban, hogy üdvösségük van, hogy Istenhez tartoznak. Jézus azt mondta, hogy újonnan kell néktek születni, mert ha újjá nem születtek, nem mertek be Isten országában. Mit jelent az újjászületés? Az, hogy Ádámmal meghaltunk, de Krisztussal viszont új életet kapunk. Az újjászületés azt jelenti, hogy az én szellemem és Isten szelleme egyé válik. Új teremtésekké válunk Krisztusban, a második Korintuszi levél 5. rész 17. verse tanítja, mert aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Isten nem javítgat bennünket, nem fótozgat bennünket, hanem egyszerűen újjá teremti az embert, újjá teremti az embernek a szívét, hogy képes legyen Istennel járni, hogy alkalmas legyen Isten országára, az Isten szellem által, az újjászületés által történik. Ez pedig nagyon egyszerűen meg kell vallani a hitünket a Biblia szerint, a Jézus Krisztusban. Az evangélium három lábon áll, legalább az egyik az, hogy Jézus meghalt érettünk, eltemették, és Jézus feltámadt, és felvitetett az Atya jobbjára, és ott ül, és gyakorlatilag ez az evangélium, ha megnézitek, ezt hirdette minden tanítványa az Úr Jézusnak, emiatt voltak tanúbizonyságai a korai apostolok, az ő életének, halálának, feltámadásának és a mennybe menetelének a tanúi voltak. És mi is ő mellette tanúskodunk, és igen, elmondjuk a világnak, ennek a bukott világnak, hogy igen, Jézus él, a te megmentőd él, és mindenkor kész arra, hogy téged is megmentsen és megszabadítson. És mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Azt mondja az írás, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, megtartatod. Ezt a Római Levél 9. rész 10. igeversében olvassuk. Jó, úgyhogy most ezt fogjuk tenni. Két dolog kell az üdvösséghez, az egyik a hit, a másik a cselekedet, és a cselekedet az, hogy megvalljuk a szánkkal. Úgyhogy most hívlak erre az imára benneteket, és aki még nem adta át az életét, esetleg a eddig kitartott valaki a felvételen, akkor adja át az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Jó, mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Isten fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.